itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Maros megyei Havattőre kalauzoljuk hallgatóinkat. A település közigazgatásilag Gyulakutához tartozik, tőle 1 kilométerre fekszik észak-kelet irányban, a Balavásárt Szovátával összekötő 13 A-jelzésű országút mentén. Református temploma 1826-ban épült. Hajdanán kosárgyáráról és téglagyáráról volt híres, ahol sok helybeli kereste kenyerét. Ma már ez sajnos a múlté. Lakossága lassan előregedik. Kevés a születés, ennél sokkal több a temetés. Sok fiatal itt is a külföldben látja a megoldást. Igaz, kevesen vannak azok, akik végleg szakítottak a szülőfölddel. Legtöbben a külföldön megkeresett pénzt itthon fektetik be. Ha végigvonulunk a településen, rendezett portákat, takaros gazdaságokat látunk. Határának egy részét még ma is megdolgozzák. A falutól távol eső területeket felhagyták. Lassan a természet visszahódítja az egykor búzát, kendert termő domboldalakat, és bokrok, fák foglalják el ezek helyét. Egykor neves mesteremberek öregbítették, és ma is öregbítik a település hírnevét. Több vállalkozó is itt próbál boldogulni. Az óvodában és az iskolában nagyon jó körülmények között tanulhatnak a gyerekek, fogyatkozó létszámok miatt összevont osztályokban.
850 lélekkel kaptam a gyülekezetet, és most jelenleg csak 670-610-en vagyunk.
1501-es forrás említi Havattev néven.
Az egész határoton pallogon, mindjárt nem lehet kimenni a határra. Úgy néz ki.
A havattői temetőbe található műemléksírokat helyreállítsuk.
Ezt véghez fogjuk vinni, azt, hogy még milyen pénzből fogalmunk nincs.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat 2010-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban készült hangfelvételek segítségével. Ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Szilágyi Sándor énekel. Összeállításunk második részét sugározzuk.
Esteledik, alkonyodik, nyolcat ütött az óra. Haza felé, szállás felé szól a búja kolombja. Leteríten a súbámat, rágyújtok a pipámra. Rá gondolok a régi babám szavára. Leterítem a súgámat, rányújtok a pipámra. Rá gondolok a régi babám szavára.
Hányban jelentkezik az írásokban a Havattő település? Kérdezem dr. Kinda István muzeológust.
1501-es forrás említi Havattev néven. Ettől az időponttól kezdődően további feljegyzések nincsenek jó néhány évszázadon keresztül. Saját kutatásaim során az erdőszentgyörgyi egykori anyaegyház levéltárában bukkantam néhány olyan kötegre, iratra, amelyek Havattő egykori leányegyházi mi voltát igazolták, és az 1800-as évek derekának az egyházi anyagait tartalmazzák. Sajnos nem kezdődött el még egy olyan munka, amely Havattő történetét monografikusan fel szeretné dolgozni. Igazából, amit tudunk Havattő múltjáról, az a kollektív emlékezet terméke. Nagyanyáink, dédnagyanyáink, őseink ránk hagyományozott tudásáról van szó, amely egészen visszanyúlik az 1800-as évek derekáig. Ugye szájhagyomány útján lehet tudni azt, hogy a 48-as forradalom idején milyen mozgások voltak itt a vidékünkön, vagy az első világháború alkalmával, honnan jöttek az oroszok, honnan jöttek a németek, második világháborúból pedig már élő emberek is vannak, akik átélték ezt, és ők még mindig információval tudnak szolgálni ilyen jellegű kérdésekben.
Manapság azt halljuk, hogy Havattőnek nincsen jellegzetes szokása, ami van, az is átvett, van, ami még él, de legtöbb kihalóban van. Mit érdemes megemlíteni?
Saját helyi szokás, ami csak Havattőre lenne érvényes, tudtom szerint nincsen. Olyan van viszont, hogy a környező településekkel közösen egy ilyen kis régiónak, vagy néprajzi kistájnak, ahogy néprajzosok mondják, ennek van egy szokás költészete, egy szokás hagyománya. Ez közös Vadasdal, vagy Havaddal, esetleg Gyulakutával, vagy Erdőszentgyörgyel. Az esztendő jeles eseményeihez kapcsolódó szokások közül megemlíteném a karácsonyi kántálást például, amely sajnos kivesző félben van. Volt egy olyan törekvés, hogy az egyház kórház keretében férfiak is jártak egy külön csoportként, tehát nem gyerekcsoport mellett, hanem külön csoportként adományokat gyűjtöttek az egyház számára. Úgy tudom, hogy ez is az utóbbi néhány évben kiveszett. Én azt mondom, hogy nem kellene engedni. Emellett számos olyan szintén jeles naphoz kötődő rítus hagyomány van, amelyek még mindig azt jelzik, hogy Havattő nem teljesen egy polgárosodott vagy hagyományaiból kivetkőzött település lenne. Ilyen például a húsvéti szokáskörbe kapcsolódó fenyőágazás, amely elég ritka Székelyföldön, tudtom szerint ezen a vidéken van ebben a formában meg, hogy a gyerekek húsvét szombatján feldíszített fenyőágakat visznek a leányoknak, a kisgyermekekről van szó, és ezért az ajándékért húsvét vasárnapján reggel tojás ajándékot vagy pénzt fognak kapni. Valamikor itt is állítottak májusfát, de ez a szokás már azt hiszem, hogy teljes mértékben elfelejtődött, nem foglalkoznak vele a fiatalok, mert ez egy ilyen udvarlási szokás volt. Ugyanehhez a szokáskörhöz kapcsolódott a kapunak a sarkából való kiakasztása és a folyóvízbe dobása, hát egy ilyen tréfás, de talán ilyen párválasztó vagy vicces aktusnak volt ez felfogható. Tudomásom szerint egy olyan 5-6 évvel ezelőtt történt még egy ilyen, hogy a Havatpatakába beledobtak egy kaput, amiért aztán nem a hagyományok szerinti forgatókönyv révén válaszoltak a kapu tulajdonosai, hanem egy óriási perpatvar lett ebből, és személyes sértődések. Nyilván itt arról van szó, hogy az emberek már nem értik a szokások nyelvét.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
A havatői reformátusoknak a lelki gondozója Demeter Zoltán, református lelkész. Én már 34. éve, hogy itt szolgál Havattőn. Milyenek ismerte meg a havattőieket, tiszteletes úr?
1982. november 1-én kerültünk ide. 30 éves voltam, és akkor még a nyugdíj korhatárhoz 70 év volt, és mindenki azt mondta, hogy na tiszteletes úr, itt 40 évig kell üljön nálunk. Nem jött, hogy higgyem, hogy akkor még, hogy én 40 évig itt maradnék ebbe a gyülekezetbe, mert hát minden fiatal lelki pásztornak az a terve, hogy más és más helyre menjen. De végül is annyira megszoktam ezt a gyülekezetet, hogy én már 34 év eltelt, és ha Isten megsegít, akkor másfél év múlva innen nyugdíjba is megyek. Hogy milyen volt a gyülekezet 34 évvel ezelőtt? Lélekszámba több mint 200-zal többen voltunk. 850 lélekkel kaptam a gyülekezetet, és most jelenleg csak 670-610-en vagyunk. Itt is az jellemző, hogy több a temetés, mint a keresztelő. Lelki élet szempontjából pedig azt lehet elmondani, hogy a forradalom előtt, 89 előtt sokkal jobb volt az egyházhoz való kapcsolat a híveknek, mint azután. Ha visszanézzük az anyakönyveket, a munkanaplókat, akkor azt láthatjuk, hogy bizony abban az időben délelőtt is sokan jöttek a templomba 10% körül, de délután duplája. Most viszont 34 év után megfordult a templomlátogatás. Délelőtt vannak többen, és délután kevesebben. De Istennek hála, még legalább a délutáni istentiszteletre is 20-25-en eljönnek, ami azért jó, mert itt a környéken a legtöbb gyülekezetben már a délutáni istentiszteletek úgymond kimaradtak, már nincsen sehol délutáni istentisztelet. Viszont ha azt nézem, hogy hányan járnak a két istentiszteleten összesen, akkor elmondhatom azt, hogy több mint 10% jár a templomba. Az egyház megyei átlagnak, vagy az egyház kerületi átlagnak is úgymond megfelelünk, mert máshol sem jobb általában a 10%-nál a templomba járás. Igaz, hogy félelső falvakban ott jobb, de itt a főút mentén általában minden gyülekezetben ez a 10%, aki eljön a templomba.
Úrvacsorával sem élnek annyian, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt?
Az úrvacsorával azt mondhatom, hogy jobb, mint 30 évvel ezelőtt. De érdekes módon a gyülekezetünkben azt tapasztalható, hogy férfiak vesznek többet úrvacsorát, mint nők. Lehet, hogy idős a lelkipásztor azért. De általában az úrvacsora vétellel elmondhatom azt, hogy százalékban növekedett. A sátoros ünnepeken a 18-20% az úrvacsorával való élés, és ez is az átlagnak megfelelő.
Milyen a keresztelések és a temetések aránya?
Hát a keresztelések azok mindig fele a temetéseknek körülbelül. A tavaly egy olyan érdekes esztendő volt, hogy azt hittem, hogy több lesz a keresztelő, mint a temetés, de végül csak a temetés győzött. Az idén sajnos már úgy állunk, hogy 4 temetés után 1 keresztelőnk volt csak még. Tehát általában minden esztendőben itt is ez tapasztalható, és sokkal kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalunk.
Amikor ide került, akkor jobb volt ez az arány?
Nem, akkor is a keresztelések száma jó, hogy nagyobb volt, mert akkor több gyermek született. Ugye egy esztendőben 12-15-öt is kereszteltem, de viszont akkor több volt a haláleset is, 18-20 is volt haláleset.
A házasságkötés terén hogy állunk?
Szinte mindjárt elfelejtettem, hogy kell összeesketni egy fiatal párt, olyan rég nem volt esküvünk. Az idén azt hiszem, hogy lesz 3 esküvő, de mind a 3 lány más gyülekezetből való, úgyhogy nem én kell eskessem őket. Általában egy esztendőre olyan 2-3 esküvő esik maximum.
A hitélet az milyen 34 év után? Mennyire vallásosak a havattőiek, vagy kimerül ez a vallásosság a vasárnapi templomlátogatásban?
Sajnos csak a vasárnapi templomlátogatásban merül ki. Máshol nem lehet látni azt, hogy az emberek a hit életüket gyakorolnák a hétköznapokban. Szeretetszolgálat, békesség, egyetértés, jóság, hűség, embertárs iránt az sajnos nagyon sokszor hiányzik. Különösen, amikor az őszi időszakra kerül a sor, hogy az emberek a terményeket egymástól ellopják, akkor elszörnyűködök, hogy hát miféle emberek az ilyenek, akik vasárnap az ígét hallgatják, de ugyanakkor hétköznap meglopja a saját embertársát. Nagyon sokan vannak olyanok, akik életükben a templom felé se jönnek. Tudnék sokat mondani, hogy itt 34 év alatt még a templomban nem láttam. De ha az ember találkozik vele, akkor azt mondja, jaj, tiszteltes úr, én nem megyek a templomba, de otthon imádkozom. Na hát mindig megkérdőjelezem az ilyent, hogy aki a templomba nem kívánkozik, az vajon otthon vagy imádkozik. Azt hiszem, hogy sehogy. A gyermekekkel kapcsolatban elmondhatom azt, hogy a vallásóra látogatás az elég jó. Az egész faluból talán 4 vagy 5 olyan család van, ahonnan a gyermekeket nem küldik vallásórára. A többiek azok mind eljönnek. Olyan 25-26 vallásórát tartunk egy fél évben, és az átlag részvétel olyan 20-22 gyermek. És látható az is, hogy karácsonykor vagy anyák napján ezek a gyermekeink milyen nagy szeretettel szerepelnek. Ajándékcsomagot is kapnak, igaz, mert megtanítottam őket, hogy persejezzenek a vallásórán, és ebből a persejből, ami nekik gyűl csak össze külön persejbe, ebből mindig ajándékot veszünk. Itt tanulják meg majd, hogy felnőtt korukban is persejezzenek aztán.
Felnőtteknek is van biblia óra?
A biblia órát, amikor ide kerültem, azt próbáltam megkezdeni, de semmi áron nem működött. Próbáltam bevezetni azt, hogy családokhoz menjünk el, utcákból, az sem ment. És ugye az öregektől érdeklődtem, hogy mi az oka ennek, hát mindenki azt mondja, hogy tiszteltes úr, itt nálunk nem volt szokás a biblia óra. Nem volt szokás a bűnbánat, Isten tisztelet sem régebb. Azt is hiába próbálkoztam, hogy amikor idejöttem, már hétfőtől próbáltam bevezetni, hogy legyen Isten tisztelet. Harangozom, csak kacagta, hogy hó, tiszteltes úr, itt nem jön senki, nem baj, próbáljuk meg. De bizony igaza lett, hogy nem jött senki. Tehát biblia órákat és a bűnbánat, Isten tiszteletet azt nem igénylik, ennek ellenére mondom, az úrvacsora vétel az elég jó. A dalárdával kapcsolatban pedig elmondhatom azt, hogy a változások után volt egy dalárdánk, 30-40 személy is jött énekelni. Ezeknek egy része idős asszonyok voltak és kihaltak, vagy a másik azért nem jött többet, mert ha gúnyolódnak vele a faluba, hogy öregasszony létire jár a dalárdába, akkor jött az az időszak, amikor a férfiak elmentek külföldre dolgozni, a férfiakban is hiány volt, és emiatt a dalárdánk szép lassan felbomlott. Egy pár évvel ezelőtt megint jött az igény, hogy kellene dalárda, próbáltam megindítani, ki is hirdettem, hogy na, jelentkezzenek, akik akarnak jönni, hát az egész faluból egy jelentkezett. Egyel pedig dalárdát nem lehet csinálni. Majd egy új pap, aztán remélem, hogy össze tudja szedni a fiatalasszonyokat, és akkor lesz majd dalárda.
Amúgy énekes közösség a havattői?
Nem nagyon énekelnek, ez a baj, ami bosszant engem, sokszor a szószékről látom, hogy bediktálja az ember az éneket, és ott van az énekeskönyv előttük, még nem is kell hozzanak otthonról, már van a templomba énekeskönyv, de még arra se képesek, hogy kinyissák az énekeskönyvet. Nem nagyon énekelnek, elég kevés az, aki énekel. Aztán főleg temetéseken, az hiába is ösztönzöm, mert senki nem énekel. Remélem, hogy az éneklésben is majd változás fog történni az új énekeskönyvnek a bevezetésével, mert őszintén megmondom, én azt még nem vezettem be, mert erre a másfél évre, ami még hátra van, úgy gondoltam, hogy nem érdemes kínlódni, de azt hiszem, hogy az se lesz előny, mert a rengeteg idegen ének nem fog beválni, nem fogják énekelni, ha ezeket nem énekelik, amelyeket már régóta ismerünk.
Milyen gyakran kell javítani, felújítani?
Éppen gondolkoztam, hogy össze fogom írni majd nyugdíjba menetelem előtt egy pár héttel, hogy miket valósítottunk meg a 35 év alatt. Hát azt hiszem, hogy egy egész A4-es ív meg fog telni, annyi mindent templomnál és parókiánál is. Munka rengeteg volna, csak az a baj, hogy az emberek úgy vannak, hogy ha valamit kell csinálni, ugye akkor oda pénz is kell, és adni kell, és akkor a papot azért szidják, hogy már megint a pap mit csinál, mire gyűjt. Ha pedig a pap nem csinál semmit, akkor az a baj, hogy itt volt 35 évig nálunk, és nem csinál semmit. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk mi lelki pásztorok, hogy ha csinálunk valamit, az is baj, ha nem csinálunk valamit, az is baj. Úgy vagyunk, mint a nyuszika, van sapka, vagy nincs sapka, akármelyik baj. Most is lenne még munka, de ezt már hagyom az utódomnak, a cserép is meg van vásárolva, parókiát újra kellene födni, gyűjtjük a pénzt a következő adag vásárlására, és majd egy új lelki pásztor aztán újra födi.
Van egy szép templom a parókia szomszédságában, műemléktemplom? Mert 1826-ban épült.
Hál' Istennek nincs műemléknek nyilvánítva, és ezt azért mondom, mert így legalább lehet javítani rajta, mert műemlék volna, akkor még egy szeget sem üthetnénk el. Ezért tudtuk kívülről belülről javítani, mert nem műemlék, mivel csak 1800-as évekből származik, ugye. Havattőről tudni kell azt, hogy Erdőszentgyörgynek volt mindig a leányegyháza, ezért csak az 1800-as években épült külön templomuk, amikor állítólag 60 családból csak Havattőn, és az 1900-as évek elejétől van Havattőnek külön lelkipásztor, akkor vált külön anyaegyházzá. Van egy iskolánk, és itt a templom körül az iskolánkot 5 évvel ezelőtt visszakaptuk. Még egyelőre iskola van benne, de amint hallom, új épületet akarnak építeni iskolának, és akkor nagyon jó lesz, mert az egyháznak lesz egy olyan épület, ahol gyűléseket, vallásórákat, szeretett vendégséget, mindent lehet tartani, mert sajnos 35 év alatt ez is egy probléma volt, hogy nincs egy olyan terem a gyülekezetben, amit lehetne fütteni télen, és ahol egy vallásórát vagy egy presbiteri gyűlés meg lehessen tartani.
Hány férőhelyes a templom?
A templomban, hogyha ügyesen beülnek az emberek, akkor 250 ember is le tud ülni. Ez attól függ, ugye, hogy mennyire merészkednek előre jönni, vagy felmenni a karzatba. Régebben a temetéseken nagyon megtelt a templom, és olyankor tudtam összeszámolni, hogy hányan is férnek be. Sajnos mostanában már azt is el lehet mondani, hogy a temetéseken nagyon kevesen vagyunk. Olyan temetések is vannak, hogy 50-60 személy, ha eljön a temetésre. A fiatalokat nem nagyon érdekli az, hogy ki halt meg, sokszor nem is ismerik, azt sem tudják, hogy ki a halott, és bizony most nem igen járnak úgy temetésre, mint régebben.
Orgona szól-e a templomban, vagy nincsen?
Orgonánk az sajnos nincsen. Már nagyon régóta a templom orgonája tönkrement, még az 1970-es években az elődöm idejében vásároltak egy elektronikus orgonát. Az is tönkrement, aztán a hollandok segítségével kaptunk egy új ilyen elektronikus harmóniumot, most azt használjuk. De azzal is sajnos az a baj, hogy amikor levegőváltozás van a templomban, nagy meleg vagy hideg van, akkor erősen érzékenyek ezek a szerkezetek, és bizony sokszor a hangja elnémul. Panaszkodik is ezért sokszor a feleségem, hogy nem tud úgy játszani rajta, hogy kellene, de egyelőre még megfelel az énekek kíséréséhez. Próbálkoztam azon is, hogy Hollandiából hozassum, mert állítólag ott most nagyon sok templomot felszámolnak, és vannak orgonák. Egyelőre ott állunk, hogy állítólag felírtak a névsorba, hogy majd, ha sorra kerülnek, akkor küldenek egyet, de nem reménykedem.
Két harang szól a toronyban, ezek az eredeti harangok?
Ezek nem voltak a háborúban eredeti harangok. Kudzsíról öntötték, mint legtöbb harangunkat. Az egyik olyan 100 kilós, a másik egy olyan 150 kilós. 1990-ben a forradalom utánnyomban a harangokat villamosítottuk. Azóta is tökéletesen működnek. Egyetlen egyszer volt egy probléma, hogy egy drót elszakadt, de hát az semmiség volt, azt kijavítottuk, úgyhogy nagyon jó sikerült a harangoknak a villamosítása. Hát ennek az az előnye, hogy egész héten automatikusan maguktól szólnak, reggel, délbe, este, amikor kell. A harangozónak a feladata pedig csak az, hogy vasárnap az Isten tiszteletekre és a temetésekre harangoz, de hát akkor is csak egy gombot elfordít, és ennyi.
Említette a tiszteletes úr, hogy másfél éve van még a nyugdíjig, de az nem titok, hogy nem fog messzire menni Havattőtől. Ennyire megtetszett itt a Kiskökülő mentén? Mert azért származásilag háromszéki, ha jól tudom.
Származásilag háromszéki vagyok, de a feleségem mezőségi, és akárhányszor mentünk háromszékre a szülőkhöz, mindig azt mondta, hogy ő ezt a vidéket nem szereti. Én sem nagyon szerettem, mert csupa síkság. Szülők kihaltak, nem húzott engem semmi oda, hogy háromszékre menjek. Viszont dönteni kellett, hogy hova is menjünk, mezőségre szintén nem akartunk menni. Ezt a Kükülőmentét megszerettük, és mikor hallottam, hogy Hármasfaluban milyen olcsón lehet házat vásárolni, mert még akkor nem volt gáz Hármasfaluban, ott vásároltam egy házat 98-ban, és azóta is ezt a házat készítgetem, hogy nyugdíjas koromra beköltözhessek. Most már Istennek hálót tartok, hogy belül kész van minden, lehet betenni a bútorokat, lehet költözni. Várom ezt az alkalmat, ha Isten megsegít, hogy megérjem. alig várom, úgy vagyok, mint a katonaságnál én is, hogy számolom visszafelé a napokat, de azt hiszem, hogy nem csak én számolom, mert már a gyülekezet is számolja, mert én tudom és érzem azt, hogy egy gyülekezet is megunja azt, amikor egy pap 34 évig a nyakán van. Jó módszer ezért a katolikusoknál, hogy bizonyos idő után a lelki pasztorokat elhelyezik nálunk, és ez volna a legjobb, hogy változtassuk a helyet, de hát annyira megszerettem itt ezt a gyülekezetet, hogy soha nem tudtam elmenni innen. Lettek volna alkalmak, de mindig azt néztem, hogy itt kántori állás is van a feleségemnek, azt néztem, hogy aszfaltút mellett vagyunk, vagy azt néztem, hogy itt milyen közel van a temető, nem olyan messze, mint egyes gyülekezetekben, úgyhogy valami mindig idehúzott, és soha nem vettem rá magamat arra, hogy máshol elmenjek.
Egy valakit megcsókolni, de jó dolog volna, azt a csókot visszakapni még jobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét nékem adnál legjobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, a kíváncsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét nékem adnál legjobb dolog volna.
Koncz Emma vagyok, óvónő, a Prohavattó Egyesület elnöke. A Prohavattó Egyesületet 2013. májusában jegyeztettük be a Segesvári Bíróságon. Azóta folyamatosan működünk. Megemlíteném, hogy van Havatőn egy néprajzi gyűjtemény, amelyet a Dónát házaspár gyűjtött össze. Tehát a célunk az, hogy a néprajzi gyűjteményt fenntartsuk, támogassuk, anyagi forrást szerezzünk melléje, a havatői temetőbe található műemléksírokat helyreállítsuk, különböző rendezvényeket szervezünk, mint például gyermeknap, idősek napja, költészetnapi rendezvény, ökológiai, természeti, bármilyen jellegű rendezvény, ami Havattőhöz kapcsolódik és Havattőt érinti. Tehát elsősorban az a célunk, hogy Havattőt élhetőbbé, szebbé, jobbá tegyük, olyan rendezvényt, olyan eseményeket szervezünk, amely a havattői lakosságnak jó és szükség van.
Amikor nem volt a Prohavatta Egyesület, mindezt csinálták. Az Egyesület mondjuk abból a szempontból is jó, hogy akkor így kötik valamihez ezeket a tevékenységeket?
Ez is, de igazából igen, több mint 20 éve szervezünk különböző rendezvényeket. Hát a holland barátunk az, aki bátorított, hogy fogjunk neki, jegyeztessünk be egy egyesületet, mert akkor ő is jobban tudna segíteni, illetve hogyha van egy keret, és van néhány aktív személy, akire mindig lehet számítani, aki felvállalja különböző feladatokat, akkor sokkal egyszerűbb. Ha van egy egyesület, akkor meg lehet pályázni bizonyos dolgokat. Ilyen pályázás segítségével tudtunk kiállítást szervezni, rendezvényeket, kirándulást szervezni. Végül is az egyesület lehetőséget ad arra, hogy a pénzügyi keretet biztosítsa a különböző rendezvényekre, amit amúgy is megszerveztünk és megszerveznénk, de most sokkal rendszerezettebben, keretbe foglalva, illetve azok a személyek, akik aktívan részt vesznek, azokra mindig lehet számítani.
Sokan vannak?
Aktív tagok 24-en vannak. Ezen kívül rengetegen vannak, akik besegítenek különböző rendezvényre, és hogyha személyesen megszólítod az embereket, akkor részt vesznek.
Milyen terveik vannak a közeljövőre nézve?
Hát szeretnénk megtartani mindenképpen az idősek napi rendezvényünket, a gyermeknapi rendezvényt, a költészetnapi rendezvényt, könyvbemutatóval szoktuk összekapcsolni. Szeretnénk kirándulásokat is szervezni jövőre nézve is.
Ez ilyen csapatösszerázós?
Igen, tulajdonképpen az. Tehát mind a mellett, hogy szemináriumon vettünk részt a Kriza János Néprajzi Társaságnál Kolozsváron, egy élmény is volt a résztvevőknek. A partnereink közül mindenképpen megemlíteném a Székely Nemzeti Múzeumot és dr. Kinda István főmuzeológust, aki a szakmai tanácsokkal ellát úgy a múzeummal, mint a sírkő újraállításban, a Kriza János Néprajzi Társaságot, a Maros Megyei Tanácsot, polgármesteri hivatalt, és ezen kívül több más szervezetnél pályáztunk az elmúlt években, például a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-nél, ahol segítséget kaptunk és vásároltunk 3 rend női viseletet, illetve 4 rend férfi viseletet, amelyet a különböző rendezvények során fel tudunk használni.
Ezek kölcsönözhető népviseletek, vagy az egyesületi tagoknak van?
Elsősorban az egyesületi tagoknak van, de természetesen másnak is kölcsönözhető. A támogatásból még vásároltunk nyomtatót, fóliázógépet, projektort. Az egyesület céljai közt található a könyvek, lapok kiadása, éppen ezért a jövőre nézve szeretnénk kiadni Havattőről egy képes albumszerűséget, majd meglátjuk, hogy hogy sikerül, illetve Nagy Sándor kéziratának a kiadását tervezzük. Tervben van egy Havattő monográfia is. Vannak, akik konkrétan dolgoznak is rajta,
Bárki tagja lehet a Próhavatta Egyesületnek?
Igen, bárki tagja, aki egyetért a céljainkkal, a feladatainkkal, illetve segít, vagy támogat, vagy részt vesz a rendezvényünkön.
Koncem ma a Próhavatta Egyesületnek az elnöke, főállásban azért óvónéni. Hogy lehet a kettőt egyeztetni?
Elsősorban óvónő vagyok, azt gondolom, és mint óvónő évek óta kolléganőimmel együtt szervezünk különböző rendezvényeket, úgyhogy ez szinte hozta magával ezt a másodikat, az egyesületi teendőket, és azt gondolom, hogy a gyerekek szeretete az, ami előbbre visz nap, mint nap, és a tőlük kapott erő az, amely is átsegít a nehézségeken. Természetesen éppen ezért nagyon sok rendezvényen a gyerekeink is ott vannak, és szeretnénk, hogyha ők belenevelődnének ebbe az életformába, hogy egy közösségben lakunk, közösséget képviselünk, és egymás segítve tudunk igazi közösség lenni.
Az embert néha nem töri le az, amikor ilyen elégedetlenkedő véleményeket hall?
Biztosan van, akinek nem tetszik bizonyos rendezvény, vagy másképp szeretne bizonyos dolgokat. Néha hallok visszajelzést, de azt gondolom, hogy ha a közösségért egy olyan tevékenységet szervezünk, amely jó a közösségnek, akkor az jó dolog. És hogyha valakinek van egy jó ötlete, szívesen felkaroljuk. A közösségben végzett munkának vannak ilyen háládatlan oldala is, de sokkal több az a hála, az a szeretet, amit kapsz az emberektől. Az a szeretet, amit az öregektől visszakaptunk, az erőt ad a további lépésre.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Három kislány ül a padon, Sárika, Márika, Margitka. Összebújnak, összesugnak, éves a szívnek a nagy titka. Végig tele van a kis patka, sok szoknya ül rajta. Három lány, 30 szoknya, és 1000 láncba van mind rakva. Végig tele van a kis patka, sok szoknya ül rajta. Három lány, 30 szoknya, és 1000 láncba van mind rakva.
Donát István havatai vállalkozó gondolt egy nagyot és merészet, és népi tárgyak gyűjtésébe kezdett. Évekkel ezelőtt közszemlére is tették, tehát így van Havattőn egy kis falu múzeum. Hogy jött az ötlet, hogy ilyesmibe kezdjen?
Láttam, a régi szerszámoktól kezdve a régi kedves tárgyaink kezdnek elkalódni, kezdik félvásárolgatni innen-onnan bejövő emberek, kezdik az emberek eldobni, és nagyon sajnáltam, hogy ezek elvesztenek. Úgy gondoltam, jó lenne megmutatni az utókornak, és ez az oka annak, hogy kezdtem összegyűjtögetni a feleségemmel együtt. Sikerült nagy részt a faluból összegyűjteni, egy-két úgynevezett hiánycikket próbáltam máshonnan beszerezni, de a lényeg az volt, hogy Havattő és Szűk-Szűk környékéről gyűjtsük össze ezeket a tárgyakat.
Az elején a lakás díszítésére gyűjtötték, vagy már akkor volt egy olyan, hogy lehet, hogy ez valamikor közszemlére kerül?
Teljes elején az volt az elképzelés, hogy majd a lakásunkba egy szobát úgy fogunk berendezni, de mivel két gyerekünk van, és nem nagyon lett volna a hely, hogy hova, ezért ebben segítségünkre volt a polgármesteri hivatal, aki akkor bérmentve kiadta az úgynevezett kisiskolát. Próbáltunk legelőször mindent gyűjteni. Most már ott tartunk, hogy amiből ugye több darabunk van, és elég jó állapotban, azokat próbáljuk mellőzni, főleg a nagyobbakat, nem egy dologból sokat, hanem minél jobban kiterjedni. Kiterjedtünk akár könyvekre, fényképekre, további tervek volnának feltérképezni, akik régi énekeket tudnak. Nem csak a tárgyi kultúrára gondolunk, de egy kicsit időhiány miatt ez most lappang, de hosszú távon erre is fogunk figyelni, úgyhogy nem csak a tárgyakat fogjuk összegyűjteni.
Mennyire volt nehéz a gyűjtés? Szívesen adták-e a tárgyakat a falubeliek?
Én úgy láttam, hogy igen. Lehet eleinte voltak egy-két olyan elképzelések, hogy vajon mit akarhat ez az ember ezekkel a régi tárgyakkal. Én nem is erőltettem nagyon a dolgot, elmagyaráztam, hogy milyen célból lennének gyűjtve, hogy bármikor meg is nézhetik ezeket a tárgyakat. Most már úgy kerülnek a tárgyak, hogy vagy felhívnak telefonon, vagy szólnak, hogy Donát, gyere nézd meg, mert van itt régi tárgyam. Ha úgy látod, tegyük be a múzeumba. Eleinte nehezebb volt. Most is azért embertől függő. Normális, hogy van, aki egy régi tárgyától nehezebben válik meg, de én azt mondom, most az emberek odaértek, hogy szívesebben adják a múzeumnak, mint hogy eldobják, vagy akár eladják a régi tárgyaikat.
Állandó kiállítás ez, ami itt látható, vagy időszakosan vannak ilyen tematikus kiállítások is?
Egy hosszantartó állandó kiállításunk van, most egy időszakos kiállítás van, de próbáljuk tematikusan időnként változtatni. Fog épülni a kultúrudvarán egy komoly kis múzeum épület. Ennek nagyon örvendünk, reméljük, hogy egy-két éven belül már bele is tudunk költözni.
Ez a gyűjtemény bármikor megtekinthető?
Nagyjából én meg a feleségem szoktuk bemutatni, ezért nem árt, ha előre szól valaki telefonon, hogy valaki legyen itthon. Hosszú távon ennek a bemutatása úgy van elképzelve, hogy egy-két vagy akár 5-6 önkéntes fiatallal szeretném ezt megoldani úgy, hogy ők felkészülnének erre, és az 5-6-ból, akinek ideje van, az bemutatná a saját kis múzeumát. Azért mondom, hogy saját kis múzeumát, mert ez már átkerült a Próhavattó Egyesület tulajdonába, leltárilag át van adva, nem egy magángyűjtemény, hanem ez a falui.
Említettük az elején, hogy voltak olyan falustársak, akik ragaszkodtak a tárgyakhoz. Azt nem lehetne megoldani, hogy amikor van egy-egy ilyen időszakos kiállítás, kölcsönkérni, aztán visszaadni azokat a tárgyakat, amihez ragaszkodnak?
Dehogy nem, szerintem ez megoldható. Sőt, az első bemutatónál alkalmaztuk is ezt a módszert, megmagyarázta, hogy ő ragaszkodik hozzá, ez teljesen érthető, teljesen elfogadható, én teljesen helyesnek is látom, én is ragaszkodok bizonyos tárgyakhoz, szerintem így is működhet.
Mi az a rendkívüli tárgy, ami kicsivel másabb, mint a többi?
Több ilyen tárgy létezik, ami különleges, és szerintem ami máshol nem gyakori, vagy egyáltalán lehet, hogy nincs is egyáltalán. Az egyik a Havattői híres zenélő kapunak a zenélő szerkezete, ami feljavított állapotban van. Teljesen nincsen felhangolva, de nagyon jó állapotban megvan. Kapu nyitásra egy zenei dallamot adott ki. Ez nagyon ritka. Egy bedei ezermester csinálta a Havattői komájának. Bedébe ez a kapu áll is, a zenei szerkezet nélkül. A másik egy vasútos bányász tiszti ruha, amin Kuri János bácsi volt, aki a Szeretbánya Dédaközti alagútat vezette le, és a különlegessége az, hogy ez a bácsi két embertől kapott kitüntetést, Nikolaj Ceauşescu-tól és Horthy Miklóstól. Horthy Miklóstól persze hamarabb, a kitüntetését még a család őrzi, megígérte, hogy majd a múzeumnak fogja adni, a Nikolaj Ceauşescu-tól kapott kitüntetés az a múzeumban van, ezen kívül őrizzük a naplókat, 1898-tól születetteknek megvannak a jegyei egészen 1950-ig. 30 napról van szó, amik elég jó állapotban vannak, érdekes észrevételek a gyerekekről. Elég gyakran kell takarítani, de én a legnagyobb problémát nem is ezt látom, hanem a könyveknek megfelelő nedvességtartalomra kell figyelni, a ruháknál a móly, meg a kis ilyen bogarak, amik szétszínszálják, ez a legnagyobb problémánk pillanatilag, meg a fatárgyaknál a szú problémánk áll fenn, azon kívül az, hogy tényleg a takarításnál nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy finoman bánni ezekkel a tárgyakkal, mert régiek könnyen akár széttörhetnek, széteshetnek.
Ezt mindig a Dónátházas pár végzi, vagy már erre vannak önkéntesek is?
Nagyobb kiállítások előtt volt, mikor segítséget kértünk, a más alkalmokkor nagyon szívesen mind csináljuk azt meg.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Donát István üzletember arról is híres, hogy jó szervező, és éveken keresztül kalákákat szerveztek itt Havattőn, próbálták megmenteni a nagyon híres homokköveket a régi temetőben. Ez a folyamat hol tart? Minden követ sikerült megmenteni?
Ezt így nem tudnám kijelenteni minden követ. 421-et emeltünk ki, 9 kalákával sikerült ezt megoldani. Egy nagyon jó élmény volt, nagyon kemény munka volt, de én úgy gondolom, hogy nagyon is megérte több szempontból. Nagyon jó volt, hogy együtt lehetett 20, 30, akár 35 ember is egy szombat délelőtt és együtt dolgoztak. Elmesélték a régi dolgokat, sikerült ezeket az értékes köveket kiemelni a földből, helyükre állítani, sikerült rendbe rakni szerintem 70%-ba a temető területét, bokrokat kipucolni, rendbe rakni a sírokat, egy kicsit helyreállítani a köveket, és hosszú távon abba gondolkozunk, hogy erről a dologról lesz híres majd Havattő.
Miért volt erre szükség? Már gazdátlanok ezek a sírok?
Igen, nagy mértékben igen. Ugye a Havattői régi temetőről van szó, azóta van egy új temető. A régi temetőben még mindig temetkeznek, de ezeket a sírköveket, amiket kiemeltünk, ezeknek több, mint felének már nincs élő hozzátartozója, vagy valahol távol laknak, ezért nem volt, aki ezeket rendbe rakja, ezért nem is lehetett látni azt a csodálatos ornamentikát, ami rajtuk van. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy a faluba lakó embereknek a kutya kötelessége, hogy ezt rendbe tartsa. Valahol olvastam azt a mondást, hogy nézd meg a falunak a sírkertjét, és megtudod, hogy milyen emberek laknak a faluba.
Nagyon sok havattői van bizonyára, aki nem is tudta, hogy mennyire értékes kövek is vannak itt a régi temetőben. Melyik a legrégebbi sírkő, amit kiemeltek?
1792-ös a legrégebbi. Szerintünk régebbiek is létezhetnek a földbe, és ugye a homokkőnek az a tulajdonsága, hogy akár lapjaira is hull, ezért lehet, hogy emeltünk olyan sírkövet, ami már nem kaptunk bevésést, és lehet, hogy vannak régebbiek is. A másik feltételezés, hogy azelőtt kopjafák lehettek állítva, vagy fából lehetett valami jeltéve, és ugye azok nem maradhatnak ennyire meg.
Ezek egy mesternek a munkái, vagy több sírkövesnek a munkái?
A mostani kutatások szerint ez kb. 5 mesternek a munkája, de két legjellegzetesebb ugye a Kerekes és a Menyhár család. Ezeknek apja, fia, nagyapja is dolgoztak, sírkövesek voltak a faluba, sőt, nagyon sok munkájuk van a környező falvakban is. Ezt ugye Péterfi László könyvéből láthassuk, ahol térképen bejelölve van, hogy milyen távolságra is találhatók ezekből a sírkövekből, akár 80 kilométeres távolságú falukba is felelhető ezek a sírkövek.
A templom kertben is van egy-két ilyen régi sírkő, az innen a temetőről került oda be, vagy az egészen más helyről?
Innen a havattői temetőből kerültek oda.
Amikor folytak a kalákák, akkor volt egy olyan terv, hogy egy ösvényt kiépíteni a jellegzetes kövek között. Ez a terv megvalósult, vagy hol tart a folyamat?
Nem valósult még meg. A kalákákkal a tervnek az első részét valósítottuk meg. A második lépés, hogy magyarországi restaurátorok 4-5 szebb követ fel fognak újítani, rendbe rakni, tanárok a diákokkal. 7 emberről van szó, akik önkéntesen jönnek Magyarországról. Próbáljuk ezzel azt elérni, hogy lássuk, hogy hogyan kéne kinézzen, akár az a 421, ami ki van emelve. Tudjuk, hogy egy hatalmas munka is ez több évbe fog kerülni, vagy nem is lehet tudni, hogy sikerül megoldani, és a magyarországi tájépítészek jönnek a Marosvásárhelyi Szapiencei diákjaival, egy tanulmányt készítnek, hogyan lehetne kialakítani a tanösvényeket, hogyan lehetne ezt a helyet átalakítani, hogy látogatható legyen, egy kis bravúrt bevinni, egy kis érdekességet bevinni, ezt idegenforgalmi látványosságnak is szántuk, hadd tudja meg a világ is, hogy mi van, ne dugjuk el ezt a világ szem elől.
Alig kezdődtek el a munkálatok, már a sajtó nagyon felkapta a hírt. Már voltak-e látogatók, akik csak ezért jöttek el, mert hallották meg, olvastak róla?
Igen, sőt, már azelőtt is szinte megszégyenítő volt, hogy megérkezik egy belga lány, aki egy körúton volt Erdélyben, és azért jött pontosan Havattőre, olvasott ezekről a kövekről, és akarta látni. Miután a sajtó felkapta, többen is érdeklődtek. Nem lehet azt mondani, hogy most már előzönlöttek, akik meg akarták ezt látogatni, de nagyon sok embert érdekel. Én annak örülök főleg, hogy a helyiek kezdik a fejükbe ezt betáplálni, hogy igenis milyen értékünk van. Erre büszkék is lehetünk, sőt ezért tenni is kell, hogy ezt meg tudjuk mutatni más embereknek.
Említett, hogy szeretnék felújítani ezt a 421 követ, és még azt is gondolom, ami ezután kerül kiemelésre. Milyen pénzből?
Nekünk a tervünk a fejünkben, ezt véghez fogjuk vinni, azt, hogy még milyen pénzből, fogalmunk nincs, de mind ahogy most is magyarországi szakemberek 4-5-5 fel fognak javítani, ezt gondoljuk, hogy fel fogja hívni a figyelmét, a helyi szakemberek figyelmét is még jobban, és pályázati úton képzeltük el, meg nagyon sok önkéntes munkával. Tudniillik, nemrég volt akár egy belga cserkész csapat is, akik egy hetet dolgoztak a temető kitakarításon, és én úgy gondolom, ha Belgiumból önkéntesen eljönnek emberek, akkor nekünk még nagyobb kötelességünk ezért tenni. Számítok arra, hogy sikerül még egy jó pár kalákát szervezni az olyan dolgokra, amit mi meg tudunk csinálni. El szeretnénk nézni a szakemberektől, ellesni azokat a technikákat, amit majd mi meg fogunk tudni csinálni, és nem kerül pénzbe.
Donát Istvánnak honnan ennyi lelkesedése?
A demokrácia azt jelenti, hogy nem egy csomó jogod van, hanem van egy csomó kötelességed. a társadalomnak vissza is kell adni, hogy előre haladjon egy ember, ahol a környezetébe él, ott kell tegyen. Mindig lehet szakítani bizonyos időt, amire akarsz. Ez szerintem az akarás kérdése.
Az asszony, ha beszélszik, nagyon hamar öregszik. Ha sokat jár a szája, ráncos lesz a rózsa bimbos orcája. Az idő már elszalad, minden asszony szép maga. Csak az, aki beszélszik, egyedül csak az az asszony öregszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad. Csak az, aki beszegszik, egyedül csak az az asszony öregszik.
Tar Ödön, Havattő szülötte. Milyen volt gyerekkorában itt a gazdálkodás? Én tudom, hogy önök is a módosabb gazdák közé tartoztak.
Akkor jó volt, mert tartottunk marhát. Nagyapám örökké azt mondta, vigyázz, fiam, a gabonára, azt négy lábon vitt ki.
Bőrben értékesíteni, mert akkor is gondolom, hogy jobban megérte.
Felhízlalták, úgy gazdáskodtunk. Megéltünk akkor is belőle. Agunk szántottuk meg, nem kellett. Traktor, 5 darab marha volt. De most nincs. Nem érdemes most tartani, mert annyi haszon nincs benne.
Akkor sem volt rózsás az élet, mert akkor is kellett dolgozni.
Dolgoztunk, az biztos, sötéttől sötétig. Sokszor éjszaka mentünk ki, 12-kor, amikor hordás volt. Reggel 8 órára már be volt az összes búza hozva.
Miért éjjel hordták a búzát?
Azért, mert akkor nem volt légy, s jól mentek a marhák.
És napközben mivel foglalkoztak?
Mindenfélével. Kapáltunk, kaszáltunk, mindent csináltunk.
A gyerekek is segítettek?
Hát ők is, igen, jöttek, mind a fiaim.
Arra panaszkodnak most a nagyszülők, hogy az unokák nem igazán akarnak kapálni, meg kaszálni, holott nem lenne nem. Hol.
Nem, pedig az egész határot van, pallogon, mindjárt nem lehet kimenni a határra. Úgy néz ki, elég sajnos, ha így menjünk. Nem tudom, mi lesz, a mezőgazdaság teljesen tönkre van menve. Nem érdemes már dolgozni vele. Annyiba kerül a szántás, hogy nem tudjuk kitermelni.
Most is vannak állatok?
Nincs, eladtam. Mit csináljon az ember? Meg vagyunk állva.
Tarema néni nem havattői születésű, de idejött férhez. Hol ismerte meg Ödi bácsit?
Hát ott egy bálon. Volt még egy adórányi fiú is, aki kicsit kerülgetett, Ödi bácsinak nagyobb volt a lépése. Egyik innen jött, a másik arról, hogy kérjen fel táncolni egy szilveszter estén. És Ödi bácsi előbb jött.
Ez a bál hol volt? Vadasdon?
Vadasdon, igen, Vadasdon volt ez a bál minden évben, szilveszterkor. Ez egy hagyományos bál volt, mindig csinálták.
Nagyon szép életet éltek le, azt jelenti, hogy akkor nem bánta meg ezt a lépést.
Már ha az ember élni akar valakivel, akkor egy kicsit tűrni is kell egymásnak. Soha-soha itt nem hagytam. Én tőle egy pofot nem kaptam, de meg sem érdemeltem, úgy érzem.
Gondolom, hogy nem is volt idejük erre, hiszen egész életükben gazdálkodtak és dolgoztak.
A kollektív alatt hát annyikot kimértek örök is, hol volt segítség, hol nem volt, itt vagyunk most ketten. Dolgozgatunk, ahogy tudunk úgy.
Milyennek ismerte meg akkor Havattőt, amikor ide került?
Hát őszintén beszélek, nálunk Vadasdon barátságosabbak voltak. Mikor elmentem legelőbb a templomba, én olyan megbántódva jöttem haza. Nálunk, aki bejött Vadasdon a faluba, úgy felpártolták, s úgy hozzaszóltak. Itt egész más volt, mindenki az ő rokonához ment, én ott ballaktam hazafelé. De aztán megszoktam, s ellenségünk lehet, hogy van, de soha életemben senkivel nem vitatkoztam úgy, hogy megbántsam. Abba jártam, hogy legyen jól minden.
Annak idején fiatalabb korukban még itt volt fonó, és közben énekeltek. Tudjuk Emma néniről is, hogy nagyon szépen énekel még most is.
Igen, énekeltünk. Mikor a fonó volt Vadasdon, ott, ahogy mindenki begyűlt, énekeltünk. Nem volt más szórakozó lehetőség. Mikor idejöttem, ugye itt már az asszonyok között jártam. A rokonság egybegyűlt. Most valahogy el vagyunk idegenedve egymástól, vagy Isten tudja mi van, nem tudom.
Sok jó hangú nő volt annak idején itt Havattőn?
A fiatalokkal nem jártam, már csak öregekkel, és azok nem igen énekeltek már akkor. Aztán azután jött a rádió, előbb diffuzor volt, és azután a rádiós, mindenki azt hallgatta. Itt nem nagyon énekelgettünk, csak így lakodalmukba.
A 90-es évek elején volt dalárda is Havattőn. Én úgy tudom, hogy ön is igen, tagja igen. volt.
30-nál többen voltunk, de aztán valami okból félbe maradott, mert a fiatalok jártak ugye dolgozni, a fiatal emberek, s az öregek már öregedtek, s egyszer csak félbe maradott.
Miért jó énekelni, Emma néni?
Hát valahogy egy kicsit fellazul az ember, elfelejte a napi gondokat, s én mindig szerettem énekelni. De az az érdekes, hogy édesanyámnak nem volt zenehallása, csak édesapámnak. Mégis mi négyen voltunk testvérek, mindegyik tudtunk énekelni. És mikor elmentünk kapálni is, egész amíg láttunk, addig ültünk a mezőn. Édesapám énekelt, s mi utána minden szép éneket akkor tanultam meg, majdnem lejánkakoromba.
Gondolom, hogy ma is felüdülés, hogyha munka közben énekelget.
Hát igen, de most már valahogy a gondok másabbak, s már nincs olyan kedv, mint régebb.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Havattőn készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.
Vadvirágos erdő szélen rózsabokor, csak te tudod, mennyit járok utána. Kalapomnál elhervad a rózsacsokor, a szívemet elebeszti a bánat. Visszaküldte a szerető, visszaküldte a jegykendő. Megmutatom, ha a szívem fájni is érte, nem járok én soha többé feléje. Visszaküldte a szerető, visszaküldte a jegykendő. Megmutatom, ha a szívem fájni is érte, nem járok én soha többé feléje. Kinyílik még egyszer az a rózsabokor, tudom, te is sísz még egyszer utána. Hogyha majd a csalfa szíved visszasodor, elkerüllek még a színed se lássa. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megkúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. A kendőre, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendőre, sírasd meg a szeretődet. Úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél.